szeretet forradalma. Sok mindenről fogunk ma beszélni. Ezt fel akarom nektek olvasni az első Zsoltárt. De adom nekem a figyelt. Ez csak így a bizonsághoz. Ja. Neked, Dani, meg mindenkinek. Nem erről fog prédikálni. Csak a lányoknak házi feladat volt, hogy elolvassák egy gyerekeknek. Vasisébe aztán... Ja. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem herved el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Nem úgy a gonoszok. Ők úgy élnek, mint a polyva, amelyet szétszól a szél, ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Ja. Ja, ez jutott így eszembe neked, Dani. Ja, ja. Forgasd, aztán gondolkodj rajta, hogy miért. Az ember rátévejedhet kiknek a... Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint. Tehát lehet, hogy meghallom a gonoszok tanácsát, lehet, hogy be is jön a gonoszok tanácsa, de kérdés az, hogy mit kezdek vele, elkezdek-e azon járni. És meghozom a döntéseimet az alapján. Aztán amit mondsz, hogy nem áll, boldog az, aki nem áll meg a bűnösök útján. Tehát lehet, hogy rálépünk arra az útra. A kérdés az, hogy ott maradunk-e. Megállunk-e azon az úton. Ugye, amit a harmadik, amit mondsz, hogy nem ül a csúfolódók székébe. Lehet, hogy születik csúfolkodása szívembe, vagy gonosz beszéd. A kérdés az az, hogy ez úgy leül-e ott bent. És ott van-e tartósan. Tehát itt nem arról van szó, hogy tudunk-e élni egy tökéletes, hibátlan életet, hanem arról, hogy ha el is bukunk, akkor oda tudunk-e állni, ki tudunk-e állni, tudunk-e segítséget kérni, oda tudunk-e állni, őszintén Isten el is vállalni, vagy maszatolunk. Azért csináltam, mert... És akkor van egy jó okom, hogy miért csináltam a hülyeséget. Persze én sose tehetek róla. Ja. Vagy vállalom. Igen. Hülye voltam, igen. Rossz döntést hoztam, igen. Rosszul gondolkodom. Ja, úgyhogy... Ja, jó ez. Jó Isten igény gondolkodni. Szétszedni szavakra. A második vers azt mondja, hogy gondolkodjunk az ő beszédén éjjel és nappal. Gyönyörködjünk abban. A gyönyörködés az az, amikor hogy ránézel és... Jókat hümmöksz rajta. Amikor megrendelted az étterembe a brassóit, és már hozzák ki. És csak átjöttek a másik asztalhoz. Ja. Vagy amit valószínűleg Ádám csinált, mikor Isten megteremtette Évát. Ja. Na, figyeljetek, a mai üzenet címe, az az, benne volt a dalba. Igen, nem beszéltünk ezt? Nem tudtad, hogy ez lesz a címe? Hogy ez nem rólam szól. Ez az üzenet címe, hogy az egész nem rólam szól, az életem nem rólam szól. Na, egy jó kérdés. Mik azok a dolgok, amiktől falra mászol? Tudom, drágám, én. Minden, amit csinálsz. De ilyenek vannak, mint például, hogy kinyitod a DVD-t, akkor azt nincs benne a DVD. Mióta keresed? Hogy kinyitod, maximalisták ilyenek, kinyitod, és nem az a DVD van benne, ami belevaló. Ki rakta bele? Igen, amikor a WC-papírral küzdesz, és feléig le kell bontanod a gurigát, hogy végre le tudsz gyújtani. Így van. Vagy mikor előtted mennek 30-al, és a záróvonalon megy a... Vagy nem a záróvonalon, de ott megy az út közepén, tehát esélyed nincs megelőzni. És amikor végre meg tudod előzni, mert kiszélesedik az út, látod, hogy telefonál. Igen, 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 igen. Vagy ott áll a McDonald's belőtted a sorba, 10 perccel álltok, ott álltok 10 perccel meg kibe a sorba, oda kerül, hogy most már végre ő jön, és hogyha ő végez, akkor én jövök, és ő nem tudja, hogy mit akar. És akkor úgy elmagyarázza neki, ne haragudj, 20 éve itt van már a McDonald's Magyarországon, a menők soha nem változott, nem változtatják. Úgyhogy igazán tudhattad volna már 10 perc, hogy mit szeretné enni. Én ilyes vagyok. Ja. Na, tehát egy csomó dolog van, amitől az ember így falra mászik. De miért van ez? Azért zavarnak dolgok engem, meg téged is, mert kényelmetlenséget okoz nekem. Tehát azért zavarnak dolgok, mert kényelmetlenséget okoz nekem. Tehát az, amit a másik csinál, az kényelmetlenséget okoz. Zavar engem. Engem zavar. Kényelmetlenséget okoz nekem. Nekem. Engem. Az, amit csinál, vagy ahogy szuszog, vagy horkol, vagy ahogy beszél, bánt engem, ahogy beszél. Hogy bánt engem, ahogy beszél. Mit tudom én? Én nem így csinálnám. Vagy nem így a legjobb módja, ahogy ő csinálja azt, amit csinál. És engem zavar. Engem zavar. Oké, ezért van az, hogy falra mászunk dolgoktól. Helyzetektől, vagy olyan, vagy másoktól. Tehát mert zavar. Zavar. Igazából, ja, ez azért van, mert őrülten szerelmesek vagyunk valakiben. Igen. Bele vagyunk habarodva valakibe, akivel nap mint nap találkozunk, a tükör elé állunk. Ez azért van. Tehát szerelmesek vagyunk önmagunkba. Ja, tehát szerelmes vagy magadba. Szerelmes vagy. Margó, szerelmes vagy. Bár, mindannyian szerelmesek vagyunk magunkba. Nem mondanánk ezt így, főleg mi fiúk. Szerelmes. De szerelmesek vagyunk magunkba. Abszolút, annyira szeretjük magunkat, hogy csak na, de nem hiszem. Oké. Okay. Az egyik bizonyíték az, amikor szerelmesek vagy magunkban, amikor megkapsz egy csoportképet, amin te is rajta vagy. Most miért röhögtök? Mert bizonyítjátok a feltevésemet, hogy szerelmesek vagytok magatokba. Meg kit nézel meg először azon a képen? Főleg hölgyek, ugye? És amikor nem tetszel azon a képen magadnak, akkor mit mondasz? Ez a kép... Szaj. Gagy, undi. Oké, tehát ott van mélyen bennünk az, hogy például ezzel kapcsolatban, hogy én jól kell kinézzek minden képen. Miért? Azért, mert rólam szól ez a kép. Mondjuk, hogyha azon a képen, és mindenki ott van, aki ezen a képen rajta van, és nézitek ezt a képet, akkor észre se vesznek téged, mert ők is saját magukat nézik, tehát nincs probléma. Tehát nem kell aggódni. Ha meg nem, akkor meg nem zavarja azt, hogyha furcsán nézel ki. Na, úgyhogy a következő kifejezés, vagy hát ez a kifejezés igazából talán adhat egy újabb ilyen forradalmat az életünkben. Úgyhogy ezt elkezdjük alkalmazni, és elkezdünk ezt szerint élni. Én azt mondom, hogy a problémáknak a nagy része az életünkben el tud tűnni. ha ezt az elvet alkalmazok, hogy ez nem rólam szól. Ez nem rólam szól. Ez nem rólam szól. Lehet, hogy már ez a mondat, hogyha ezt hallod, már fölbosszant. Miért? Ezért, mert rólad szól. Az életed akkor egyelőre rólad szól. Ha ez a mondat fölbosszant, akkor már bizonyítottad is megint az állításomat, akkor az életed rólad szól, hogyha ez idegesít. De a téma az ez lesz ma. Erről fogunk beszélni, meg fogjuk nézni József életét. Elkezdtük a múlt héten, folytatjuk is. Vagyis hát megint visszaugrunk az ő álom időszakára, amikor álmodott, és megnézzük egy ilyen aspektusból az ő életét, hogy ő is tanult, és megtanulta ezt az elvet, elég keményen. De ezt próbáljuk ki, jó? Próbáljunk ki valamit. Mondjuk azt mindannyian, hogy ez nem rólam szól. Jó? Na, tessék, 1, 2, 3. Ez nem rólam szól. Na, még egyszer. Ez nem rólam szól. Oké. Nagyon jó. Lelkes csapat. Valaki belelkes, az harmad szóra. Próbáljunk ki egy másikat. Fordítod el mellett a dilőhöz, és mondjad a szemében, nagyon őszintén, hogy ez nem rólad szól. Jó? Nem rólad szól. De? De? Figyelj! Tehát ez a második, ez sokkal jobban ment. Úgy vettem észre. Tehát lelkesebbek voltatok, nagyobb örömmel mondtátok, amikor nem rólad szól, nem magadról kell beszélni, hanem a másikra, sokkal vidámabban megy. Hát ez is bizonyítja azt, hogy... Hát ez könnyű, hát ez... De hát... Igen, ő nekem mondta. Na, Máté 22-ben Jézus, tehát honnan veszem ezt a ez nem rólam szól mondatot. Igazából, amit a múlt héten is olvastunk, és ami ennek az üzenetsorozatnak az igei háttere, az Máté 22-ben van, és itt az volt, hogy megkérdezték Jézustól, hogy melyik a legnagyobb és legfontosabb parancsolat, és olvassuk csak el. 22-36. Verstől, Mester, melyik a legfontosabb parancs a törvényben? Ő így válaszolt, szeresd az örökkévalót, vagy az Urat, Istenedet, teljes szíveddel, egész lelkeddel, és teljes értelmeddel. Ez az első és legfontosabb parancs, a második is hasonló. Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ez a két parancsolat az egész törvény és a próféták írásainak az alapja. No, tehát azt mondja itt Jézus, el is beszéltünk a múlt héten, hogy szeresd Istent, leegyszerűsítve, és szeresd másokat. Tehát szeresd Istent, és szeresd másokat. Ez ott van egyébként a jegyzetben? Jó van. Csak azért, hogy beleraktam, jó van. Tehát szeresd Istent, és szeresd másokat. És... Látod ott azt, hogy Jézus azt mondja, hogy szeresd magad? Mint legfontosabb parancsolat? Szeresd magad. Örülj magadnak. Olyan különleges vagy. Hópihe vagy. Olyan vagy, mint a hópihe. Egyedi. Nem. Tehát ez fontos, hogy szeressük önmagunkat. De szerintem nem az a fontos, hogy én szeressem önmagam, hanem hogy elfogadjam Isten szeretetét irányomba. Mert akkor menni fog szeretni önmagamat. De hogy azt mondja, hogy szeresd, tehát Jézus azt mondja, szeresd Istent, és szeress másokat. És a mai társadalom az nagyon is önmagunkra irányítja a figyelmünket. Erről szól az egész. Tehát égnek a reklámok ezerre. És egyébként a kereszténységbe is átjött ez. Hú, pásztor, mi lenne beszélni rólam? rólam, hogy én mennyire fontos vagyok Istennek, ugye? Hogy mennyire szeret engem Isten, hogy mit meg nem tett, értem Isten. Én. Simogass! Máshol. Nem. Tehát Jézus azt mondta, szeresd Istent, és szeresd másokat. Szeresd Istent, és szeresd másokat. Mert túl sokat láttam azt, hogy beszéljünk arról, hogy Isten mennyire szeret engem. Ha halljuk ezt, és utána fordulunk egyet, az meg mit csinál ott a gyülekezet hátuljában? Hogy eszi azt a szendvicset? Meg megette a legszebb szendvicsemet. Már kinéztem. Nem ahhoz nyújt hozzá. Meg hogy öltözködik? Én ilyet biztos nem vennék föl. Megy benne a subidubi. Oké? Okay. Tehát, mert rólam szól az életem. Minden rólam szól. Tehát ki vagyok akadva, amikor az eladó téved az üzletben, vagy a pincér úgy szolgál fel, hogy ne. Ja. És ki tudja, hogy éppen milyen napja volt. Ja. Ki tudja, hogy milyen híreket kapott otthonról, vagy mit kapott a férjétől aznap reggel, vagy a gyerekeim mennyire merítették le. Mi meg kiakadunk, hogy XY hogy viselkedik velünk éppen. Azért, mert minden rólam szól. Ja. Úgyhogy Jézus nem véletlenül mondta ezt, hogy szeresd Istent és szeresd másokat, csak ezen is gondolkodtam, hogy egyre gyakoribb az, hogy már azok a csapatok is a gyermekkorosztályban, sportokban, azok a csapatok is kapnak kupát a gyerekek, akik veszítettek. Nehogy megsérüljön a kis lelki világuk, hogy ők nem kapnak. Hogy vannak olyan családok, ahol ott van a születésnapos gyerek, és a másik testvér is kap ajándékot, mert ő nehogy kimaradjon. Ez miről szól? Azt, hogy tanítsuk a gyereket arról, hogy minden róla szól. És nem tudja értékelni azt, majd felnőtt korában, hogy ő kapott valamit, meg, és más nem. És nem mindenki kap ugyanazt, és ugyanannyit, még ha a testvérem, akkor sem. Na, úgyhogy a mai társadalom az tanít bennünket. Sunyiba alattamosan, de tanít arra, hogy minden rólam szól. Aztán közben megnézzük az Úr imáját, hogy Jézus hogyan imádkozott, azt mondja, mi atyánk. Aki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg az én nevem. Nem a te neved. Valósuljon meg az én országom. Nem. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Nem az én akaratom, és nem az én országom. Tehát Jézus is arra tanított a tanítványokat, hogy az élet az nem rólam szól, hanem az ő róla szól. És hogyha ezt elkezdjük alkalmazni, akkor rengeteg probléma megoldódik. Magától. Úgyhogy József története. József volt apukájának a kedvence. Ezt úgy is megmutatta, ugye, hogy mit kapott tőle. Egy MP3 játszott. Nem. Egy köntöst. Színes köntöst, egy okostelefon, nem? Egy színes köntöst kapott, és aztán persze bajba is került, mert májárkodott vele, ugye, tehát járt abban színes köntös, és mutatott a testvéreinek, hogy min van. Ezzel felbosszantotta őket folyamatosan, emlékeztette őket, hogy ezt én kaptam aputól, de ti nem kaptátok, hehehe. Ezért a testvérei jól meg is utálták őt. És itt vagyunk 1 Mózes 37-ben, az 5. vers, olvassuk. Azt mondja, történt egyszer, hogy József különös álmot látott. Tehát egy óriási álmot kapott. nagy álmot kapok. Amelyet elmesél testvérének, akik még inkább meggyűlölték emiatt. Ezt mondta nekik, figyeltek ide, mit álmodtam. Aratáskor együtt dolgoztunk a mezőn. Kévékbe kötöttük a levágott gabonát. Lám, egyszer csak az én kévém felkelt. Tehát ő így fordította a dolgot. Az én kévém felkelt, és egyenesen megállt. És azok a kévék, amelyeket ti kötöttetek, oda gyűltek az én kévém köré, és földig hajoltak előtte. Tehát magyarul az üzenet ez volt. Srácok, itt az álmom. Én fantasztikus vagyok, ti nem. Bejött? Jó volt? Tehát ez, milyen az, amikor egy társaságban egy ilyen ember van? Ki állandóan magát fényezi. Na? És hogyha van valamit, amit te is messzézi, ó, neki van egy Uber sztoria. Tehát letromfolja te sztoridat, az ő sztoriával. Tehát, ja, Józsefnek a dolgok, hát róla szóltak. Egyébként nincs nagy baj az álmokkal, semmi probléma nincs az álmokkal, sőt, lehet, hogy az is megtörtént, hogy hagytál olyan álmokat meghalni, vagy mély álomba szenderülni, amiket Isten adott neked. Tehát itt a történetben nem azzal van a gond, hogy József álmot kapott, mert ezt Istentől kapta. Csak önmagát látta ennek a középpontjában. Amit Isten adott neki álmot, azt gondolta, hogy ez ő róla szól. És ez volt a baj. Ez volt a baj. De lehet, hogy van ott a szívünkben álom, amit hagytunk eladudni. Mert minden más elnyomta. A körülmények, a nehézségek, a félreértések. És hagytuk elmenni ezeket az álmokat. De Isten nem ad véletlen álmot. Nem ad vágyakat a szívünkbe bizonyos dolgokra. Oké? Okay? Azt akarja, hogy az gyümölcsözzön és megvalósuljon. Úgyhogy azt mondom, hogy álmodjunk nagyokat. Nincs az a gond, hogyha vannak álmaink, vannak céljaink. Álmodjunk nagyokat. Mert meg fogjátok tudni tenni azt. Meg fog tudni valósulni az álom. Ha azt az álmot Isten rakta a szívünkre, te szívedre, akkor az álom meg fog valósulni. Mert ő fogja megtenni rajtad keresztül. Na, úgyhogy gyülekezetként, és így gondolkodom, hogy, és erre bátorítalak benneteket is, főleg most, hogy megyünk egy nagyobb helyre, és egy olyan helyre, ami a miénk lesz, tehát, hogy használható, és kihasználható, hogy álmodjunk nagyokat. Én sose voltam egy olyan ember a gyülekezetben, aki arra törekszik, hogy megemlékezéseket tartsunk a gyülekezetben. Hogy ácsingozzunk és ábrándozzunk a múltról. Tehát én nem egy ilyen gyülekezetnek akarok a része lenni, aki 5 évvel ezelőtt mi volt. Hanem álmodjunk nagyokat és menjünk előre. És álmodozzunk. És legyenek az álmok azok nagyobbak, mint amilyenek most vagyunk. És ennek akarok én a része lenni. Mert tehát Efézus 3.20 ez a kedvenc versem, hogy Isten a bennünk munkálkodó ereje által sokkal többre képes, mint amit mi kérni tudunk, vagy kigondolni is tudunk. És ez ilyen szabadfordítás, Balázs szabadfordítása volt, de erről szól, hogy sokkal többre képes. A bennünk működő ereje által Isten többet tud megtenni, mint amit mi kérnénk, vagy amit mi elgondolunk. Ő még nagyobbat és még többet meg tud tenni. De ezt a bennünk működő ereje által teszi. Nem a mi erőnk által. Ja, úgyhogy soha ne adjuk fel az álmainkat. Ne add fel az álmaid. Soha ne add fel. Viszont valamit meg kell érts, hogy az álmod az nem rólad szól. Mert akkor vagy veszélyben, mint ahogy József is. Tehát nem adjuk fel az álmunkat, de meg kell értsünk valamit. Hogy az álmom, az nem rólam szól. Tehát amit Isten az a szívembe álmod, az nem rólam szól. Ez nem rólam szól. És ezt nem értette József. és vagánykodott. 8. vers. A testvére így válaszoltak. Mit képzelsz? Te leszel a király fölöttünk? Majd bizony még uralkodni fogsz rajtunk. Álmai és szavai miatt még inkább haragudtak rá. Figyelj, ha vannak álmaid, akkor emberek meg fognak vetni. Meg fognak vetni. Biztos lehet benne. Mert hülyének fognak nézni. Mert ezt az álmot te kaptad, nem ők. És ez az álom, ez lehet, hogy egy lehetetlen dolog, még neked is, pedig te kaptad, és ott van benned, és kavar belül, felkavar, de aki még csak meg se kapta ezt az álmot, az még nagyobb hülyének fog nézni. És lesz ilyen, amikor beszélünk róla. De ne hagyjuk. Ne hagyjuk, hogy azok, akik a kispadon ülnek, akik a pálya szélén, tudod, akik sokkal jobban tudják, hogy mit kell csinálni bent a pályán, azok mindig kívül ülnek, meg a lelátón. A szakértők azok a lelátón ülnek, sok ezren vannak, és sokkal jobban tudnak focizni szotyival a szájukba, kiabálva a húha anyád. Hát nem ezt kiabálják, húha. Mindig ezt hallottam. Amíg apu föl nem világosított, hogy mit mondanak. Nem lettem gazdagabb. Hát. Na, úgyhogy, de, tehát, hogy álmodj nagyokat. Álmodj nagyokat, mert Isten adja ezeket az álmokat. És amiket ad Isten álmokat, azt meg is fogja tenni, mert elhívott téged. Hát, hogy rosszul van. Ja. Semmi baj. Na, úgyhogy ha eljött téged, akkor meg is fogja ezt tenni rajtad keresztül. Úgyhogy bátran álmodozz. Az a lényeg, hogy ez nem rólad szól. Józsefnek ez még nem ment ezen a ponton a történetben. 9. vers azt mondja, József azonban ismét álmot látott, és azt is elmondta testvéreinek, megint álmot láttam. Képzeljétek, a nap és a hold, meg 11 csillag odajött hozzám, és földig hajoltak előttem. Kitett, még mindig nem értette József, hogy ez az álom, ez meg fog valósulni, de nem róla szól. Tehát nem értette József, hogy ez az álom, ez meg fog valósulni, mert Istentől van, de nem róla szól. Tehát el volt szállva teljesen. Úgyhogy Isten beíratta egy iskolába Józsefet, 13 évig járt iskolába, kezdődött a veremmel. Tehát elindult egy tanulás. Egy tanulás József életébe. És erről beszéltünk a múlt héten. Tehát József otthon dekolt, mert apu védte őt, meg óvta őt. A tesói legeltették a nyájat. Aztán egy nap utánuk küldte Józsefet, hogy nézze, hogy mi van a fiúkkal, mert hogy kellett is vinni valamit, mit tudom én, menjen, nézd meg. Jött József, testvérek láttak, ott jön az álmodozó, öljük meg. Oké? Okay? Szóval múlt héten elolvastuk részletesen, meg beszéltünk is. Öljük meg. Aztán valamely az egyik testvér azt mondja, ne öljük meg, inkább adjuk el, vagy dobjuk egy verembe, és adjuk el. És aztán bedobták egy verembe, valószínűleg jó agyabú gyárták. Ja, bedobták abba a verembe. És ja, a verem az sokszor, tehát a verem az nem büntetés Istentől, hanem védelem. Védelem, hogy el ne szálljak. Védelem, hogy meg ne halljak. És Isten megengedi a vermet az életünkbe. Jó az nekünk, az a verem, főleg látva József életét. Csak sokszor az a probléma, hogy nem látjuk azt, amit Isten lát. És nem úgy látjuk a dolgokat, ahogy Isten látja. Mi ott látjuk magunkat a veremben, kínlódunk, rossz az nekünk, és persze, hogy rossz a veremben lenni, de a verem az rossz. De Isten mindig hűséges a veremben is. És az volt. Ezért, hogy itt van ez a történet, József története. A Bibliában elolvashatjuk 20-szor, és és Isten szolgálni fog ezen keresztül felénk. Ja, úgyhogy József ebben a veremben felfedezett valamit. És ez a verem volt a fordulópontja az életének. Mert felfedezte és megtanulta ezt az elvet, hogy ez nem rólam szól. Tehát ez a verem történés, ez átformált az életét. Átformálta teljesen az életét. Tehát, és igazából itt, innentől kezdve megváltozott az élete. Gyökeresen meghatározta, tehát rájött a velemben az, hogy az életem nem rólam szól, és mindjárt meglátjuk, mert végig fogunk menni, és látni fogjuk, tátva marad a szánk, hogy tényleg, ez a Józsi, ez nagyon megtanult abban a veremben. Nagyon megtanult. Rájött arra, hogy nagy volt az álmom, Istentől volt az álmom, de nem rólam szól. És ezzel a gondolattal élte innentől kezdve az életét. Oké? Úgyhogy, most jól figyelj. Azt hiszem, hogy kiraktam. De hogy túlságosan kicsike vagyok én ahhoz, hogy az életemet magamért fektessem le. Túlságosan kicsike vagy ahhoz, hogy az életedet magadért fektesd le. József rájött erre, hogy az életem az nem arról szól, hogy én értem éljem. Hogy az én kívánságaimat, az én vágyaimat betöltsem, ezeket valósítsam meg, ezek az én dolgaimért hozzam a legnagyobb áldozatokat. És ezt űzni, ezt hajtani bármi áron, és bárki áron. Nem József rájött, hogy túl kicsi vagyok az, hogy önmagamért éljem az életemet. Van egy magasabb cél. Szeresd Istent, és szeresd másokat. És itt tett József is. Láthatjuk. Lehet arra, hogy ez nem rólam szól. Úgyhogy József itt a veremben eldöntötte, hogy ő nem önmagát és az álmát fogja szolgálni, hanem Istent, és másokat. Tehát itt a veremben döntött el, és ez gyökeresen megváltoztatta az életet. Tehát mondhatjuk azt, hogy alávetni magamat Istennek, és szolgálni másokat. Alávetni magamat Istennek, és szolgálni másokat. Tehát szeretni Istent, és másokat. Oké? Na, tehát József álma akkor vált valóra, amikor meghalt önmagának. És aztán megvilágosodott, megértette, hogy az élet ez nem róla szól. Tehát akkor így van az álmainkkal is. Hogy akkor fognak az álmok valóra válni. Ugye ígértem a múlt héten, hogy a sikertitkáról lesz szó, említettem, de ez a sikertitka. Hogy nem rólam szól az életem. Nem rólam szól az életem. Tehát akkor válik valóra az álmom, amikor meghalok önmagamnak, tehát nem magamért csinálom a dolgokat, és megértem, hogy az életem nem rólam szól. Ez nagyon fontos. Ez sokszor elismétlem, mert ez a legfontosabb a számunkra. Ja. Úgyhogy bekerült Potifár házába, ugye eladták egy karavánnak, onnan a veremből. Eladták ennek a Potifár nevezetű embernek, és szolgálta Potifárt. Mit csinált? Szolgálta. Szolgálta Potifárt. 39. fejezetben azt olvashatjuk, hogy a házának a vezetője lett. Tehát annyira oda tette magát, és nem róla szólt az élete, ott Potifár házában, rabszolgaként, hogy Potifár az egész házát rábízta. Előléptetést kapott. Ugye aztán beszéltünk, említettük a múlt héten azt, hogy jött Prostifár, Potifárnak a felesége. Ez nem a bibliai neve a feleségének, ezt csak én adtam neki. Tehát Prostifár egy dolgot akart, hálni Józseffel. És mit válaszolt József? Hogy nem tehetem meg ezt. Isten és az én Uram miatt, a gazdám miatt. szerette Istent, és szeretett másokat. Egy dolog miatt nem megyek bele a kísértésbe, pedig megtenném. Ugye beszéltünk erről a múlt héten, hogy meg volt kísértés, hiszen egy fiatal ember volt, és nem volt csúnya ez a prostifár, de mert működött benne ez az elv, hogy ez nem rólam szól, szolgálta Istent, szerette Istent, és szeretett másokat. És így nem a saját vágyai után ment. Tehát megváltozott, a veremben megváltozott, kicserélődött valami. Megértette, hogy az élete, ez nem rólam szól. Nem rólam szól. Tehát egyedülálló fiúknál, tehát amikor visszaélünk, vagy visszaéltünk, vagy visszaélünk lányokkal, nem mondjuk egyedülálló fiúk, tehát az ilyen fejedelmi többes. Na, tehát, hogy egy dolog, tehát akkor él valaki vissza lányokkal, amikor az élete róla szól. Érzelmileg, szexuálisan, bárhogy. Tehát akkor használják ki a nőket, hogyha az élete róla szól. Róla szól. Tehát önmaga van a fókuszban. Lehet, hogy ez nem tetszik, de igaz. Az ilyen fitkoktól menekülni kell lányok. Tehát, ja, menekülni. Jó messzire elkerülni, hogyha bármire el akar szedni egy ilyen fickó, mert önmagától meg van szállva az ilyen fickó. Ja, úgyhogy József börtönbe került, mert nem élt vissza prostifára. Aztán prostifár hazudott róla, ugye bemártotta, hogy hát ez a József meg akart engem erőszakolni, tehát így mondta el a történetet, és letépte rólam a ruhát, meg mit tudom én, és bajba került. Bajba került József, börtönbe került. Azt is mondtuk, hogy valószínűleg azért, mert Potifár megmentette őt a még rosszabbtól, tehát nem, mert amúgy kinyírta volna, hogyha tényleg hitt volna a feleségének, de nem hitt a feleségének, jól ismerte őt. Úgyhogy ott volt a börtönben, és mit csinált József? Szolgált. Tehát bekerült Potifárhoz rabszolgaként, elagyabugyával, apja kedvence volt, mit csinált Potifárnál? Szolgált. Bekerül a börtönbe, mit csinál? Mindenki engem sajnáljon, milyen szerencsétlen vagyok. Nem. Szolgál. Szolgál. Mert megértette a veremben, hogy az élete az nem róla szól. Az élete nem róla szól. Tehát nem játszotta József az áldozatot. Nem Potifár házába. Ne bízzem gazdám ilyen nehéz munkát, mert én most jövök a veremből. A sok csúnya testvére, nem volt játékszobám. Vagy rosszul bántak a testvéreim. Családi konfliktusaim voltak. Megvertek állandóan. Utáltak a testvéreim. Nem játszott az áldozatot. Csinálta a dolgát. Szolgált. Nem róla szólt az élete. Ha régi szívével ment volna Potifárházba, valószínűleg ott rinyált volna, azt semmire nem lehetett volna megkérni. És nem is vitte volna fel az Isten az ő dolgát, hogy a ház vezetője lesz. Rabszolgaként. Azt mondja, szolgált. Bekerült a börtönbe? Azért vagyok itt, mert a prostifár hazudott. Szegényén. A prostifár miatt vagyok itt. Olyan rossz nekem. Nem ezt halljuk. Tudja, hogy nem róla szól a történet. Mit csinál? Szolgált. Csinált a dolgokat. Kérd. Nem azt mondta, hogy nem ér a nevem. Mert én ártatlanul vagyok itt, nem csináltam semmi rosszat, és jön a hülye kifogásokkal, és matatol, hanem szolgál. Szolgál, börtönbe is szolgál. Figyelj, az egyetlen személy, akinek tetszik a sajnáltatás, amikor sajnáltatom magamat, ezt tudod ki? Az én. De sajnáltatás, de amikor valaki sajnáltatja magát, senki nem szereti hallgatni. Az mindig csak én szeretem hallgatni. Ugye? Vannak itt szakértők is, ugye? Ja. De figyelj, ha ez az azonosságot, hogy áldozat vagy, hogy te áldozat vagy, mások áldozat, akkor sosem fogsz győzelemben járni. Ezt értsd meg. Nem lesz győzelem az életedben, hogyha áldozat vagy. Az egyetlen oka annak, hogy a múltad legyőz, az az, hogy hagyod magad. És hagyod, hogy legyőzzön. Tényleg. Sajnálom, hogy megtörténtek azok a dolgok, amik megtörténtek. Nyilván ezt nem lehet semmivel sem kitörölni. Ezek rossz emlékek. De Isten egy palotába hívott bennünket. Isten egy palotába hívott el téged. És csak úgy fogsz tudni ott élni, hogyha hátrahagyod a múltat. Nincs mese. Ha mindig áldozat vagy, mindig sajnáltatod magad, akkor ott maradsz. A trutyiba. És sose fogsz abból kikeveredni. És ez azért van, mert egyelőre még abban a rendszerben élsz, hogy ez minden, ami történik az életem, az rólam szól. És ezért mondom azt, hogy forradalmiasítani tudja az gondolat az életünket, hogyha elhisszük, hogy a dolgok nem rólunk szólnak. Hanem szeresd Istent, és szeresd másokat. Úgyhogy Józsefet előléptették a börtönben is. Mert működött ez, hogy nem rólam szól, nem rólam szól, ott is szolgált. Ha nem szolgált volna a börtönben, sose jutott volna el a palotába. Sose jutott volna el. Úgyhogy esélyt kapott. A történetet elolvastuk múlt héten, esélyt kapott fáraóval. És 30 évesen oda jutott a palotába. És fáraó elő léptette őt. Fáraó mondta azt, hogy tudod mit, igazából már csak én vagyok fölötted, de te csinálj mindent, bízok benned. Ez nem semmi előléptetés. És mit kezdett a pozíciójával? Elszállt az agya? Nem. Szolgált. Ez rabszolgaként mit csinált? Nem sajnáltatta magát a családi háttere miatt, hanem szolgált. Börtönbe került? Nem tehetek róla, ártatlan vagyok. Nem. Szolgált. A palotába került, elszállt az agya? Nem. Szolgált. Mert az élete nem önmaga körül forgott, hanem szerette Istent, és szeretett másokat. Ez volt az alapbeállítása a szívében. És figyelj, József, kiket szolgált? Azokat, akik rabszolgasorban tartották, akik börtönbe zárták, és akik elnyomták őt. Tehát ilyen embereket szeretett, és ilyen embereket szolgált. Tehát ezek a legutolsók, akiket elvileg szolgálnék. De meg tudta tenni, mert az élete nem róla szólt. És megmentett két nemzetet. Az egyiptomiakat is, meg a zsidókat is. Mert az történt, hogy Isten adott a fáraónak egy álmot, hogy lesz 7 év bőség és 7 év ínség. És József az, aki meg tudta ezt az álmot fejteni, és József volt az, aki megmondta, hogy mi a megoldás. Tehát szolgált. És véghez is vitte ezt a stratégiát. És így mentette meg Egyiptomot. Most a helyzet az az sajnos a kereszténységben, egy globálisan, hogy a keresztények hajlamosak fújni azokra az emberek, akik nem olyanok, mint ők. Nem úgy gondolkodnak, mint ők. Ó, ez bűnös. Ó, ez világi. Ó, ez fúj. Nem közösködünk velük. Nem hozunk be semmit. Nem akarunk mi nekik tetszeni, és akkor ezt húzzuk fel a zászlóra, és zengedezzük, hogy mi el vagyunk választva tőlük. Ők távol vannak, távol kell tartsunk, hogy ők veszélyforrás számunkra. Nem. 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 El kéne jönni ennek az időnek a kereszténységbe, hogy abba hagyjuk ezt a hülyeséget, fölvegyük a mi kis szolgai kendőnket, mint a pincér, és szolgálnánk ezeket az embereket. Azokat az embereket, akiket Jézus is szolgálna. Mert Jézus azért jött, hogy ezek felé az emberek felé szolgáljon. És ez a mi elhívásunk is, akik a követői vagyunk, hogy szolgáljuk azokat az embereket, akik el vannak veszve a világban. Mert nem rólunk szól. Tehát megváltottak, szolgálnak másokat. Na, tehát 7 év bőség volt, aztán 7 év ínség, és a 7 év bőség alatt végzett szolgálat, amiért tudott gondoskodni erről a hatalmas birodalomról a 7 év ínség alatt. És na, tehát itt van így Egyiptom, rajzolom. Látjátok? Itt a Nílus folyó. Itt a földközi tenger, így. Itt van Egyiptom, és itt van valahol Izrael. Itt lakott a zsidó nép. És ez az éhség, ez oda is elért. És Jákob, és a 11 testvér, hát elkezdett korogni a gyomruk. És azt mondta Jákob, fiúk, menjetek Egyiptomba, menjetek a fáraóhoz, és kérjetek kaját, mert el fogunk pusztulni. És elindultak, és mentek, és bárki, aki akkoriban kért segítséget Egyiptomból, vagy Egyiptomtól, ki előtt kellett megjelenjen? József előtt. Úgyhogy 10 vagy 11 testvér ki előtt kötött ki? József előtt. Figyelj, 42. fejezet, 6. verse. Egyiptomban mindenkinek Józsefhez kellett fordulnia, ha gabonát akart vásárolni, mert ő volt az egész birodalom kormányzója. Ezért, amikor József 10 testvére megérkezett, ők is József felé járultak, és arccal a földre borultak előtte. Így köszöntötték. Kérdés. Valóra vált József álma? Valóra vált. Abszolút. De mikor vált valóra? Akkor, amikor meghalt önmagának. József. És rájött arra, hogy ez az egész nem rólam szól. Hogy ez volt az én célom, hogy ezek imádjanak engem, vagy tisztességet. Nem. Ennek az egésznek nem ez volt a lényege. Na, úgyhogy most jön a történet átültetése az életünkre, a mai életünkre. Szeretnék nektek négy olyan területről beszélni, ahol gyökeres változást tud megtörténni, akár a holnap utáni naptól kezdve, hogyha ezt az elvet, hogy nem rólam szól, elkezdjük alkalmazni. Oké? Hogyha az első 3 az izgalmas számodra, és érdekel, és elkezdett tenni, tehát az első 3 az bárkire jó, bárkire érvényes, bárki használhatja, ha hívő, ha nem hívő. De ha elkezdett tenni, és elkezdesz élni az első 3 területen, ezzel az elve, hogy ez nem rólam szól, akkor biztos vagyok benne, hogy érdekelni fog a negyedik is. Na, nézzük az elsőt. A házasságom. Oké? Tehát 4 terület, mert azonnal hatással van az elv. Ez nem rólam szól. A házasságom. Hányotoknak van, vagy volt házassági problémája? Mert házasok. Jó? Házasok. Hát ez az. Oké? Mikor jössz az autóban, a gyülibe, és akkor megy a kedves beszélgetés. És kiszállsz a kocsiból a gyüli előtt, és hello, sziasztok, hogy vagy? Zúrágyom! Ugye? A terapeuta ott van. Akarsz beszélni róla? Azt kérdezj, csak. Na, figyeljetek, mondok valami furcsát. A házasoknak nincsenek házassági problémájuk. Nincsenek. A házasoknak egyedülálló problémáikon. Egyedülálló problémáikon. Tehát a házasoknak nem a házassági problémáikon, hanem egyedülálló. Tudod miért? Mert az egyedülállóságunkból hoztuk bele a házasságba a dolgokat. Ott nem jutottunk túl dolgokon, ott nem dolgoztunk fel dolgokat, nem raktuk helyre, rólunk szóltak a dolgok, és behoztuk a házasságba. És csak rosszabbodik a helyzet, amikor az önzővel házasodik. Oké? Ez egy idiótaság, egyedül áll, csak mondom, kedvesen, aranyosan, szépen, hogy idiótaság azt gondolni, hogy majd a házasság megoldja. Nem mondom azt, amire most gondoltam. Nem mondom. Lópikulát. Hülyeség. Hát elég gondja van egy embernek a saját rólam szóló életével. Amikor kettő összeköltözik, hát ez csak rosszabb lesz. És akkor megszületik a legönzőbb újabb egyed a családba. Aki még önzőbb, mint a szülei. Ez csak még rosszabb lesz. És ha már kettő, meg három is van belőle, akkor az káosz. És négy, és öt, és hat. Egyébként a gyerekek tudnak, viszont a házasság, meg a gyerekek is a legjobb eszköz Istenek számára, hogy megtanítson arra, hogy ez nem rólam szól. Ja. Mert amíg egyedül áll az ember, addig nagyon kényelmesen forog saját maga körül. És a saját problémája a legnagyobb probléma. Ja. Oké, tehát a házasságom. Fiúk. A fiúknak egy kicsit, meg a lányoknak egy kicsit mondok. Bár lehet, hogy inkább a lányokat kérdezem a fiúkkal kapcsolatosan, de talán őszintébbek lesznek a lányok. Tehát főleg keresztény berkekben mi az az egy kulcs téma, amire egy fiú még a házasságkötés előtt egyfolytában gondol, hogy milyen jó lesz majd, ha össze fogunk házasodni. Na, együtt nézni a fotóalbumot, nem az esküvő? Az egérjükre gondolok, múlt hétről, igen. A szex. A szex. Igen, a szex. Emlékszem, az egyik egyedülálló egyszer a fejemhez vágta, hogy persze, Balukám, könnyű neked a tisztaságról beszélni egyedülállóként, hát te házas vagy. Akkor szexelsz, amikor csak akarsz. Ja. A házasok röhögnek itt egyébként. És a nők ráadásul. Mert a házasságban akkor szexelünk mi férfiak, amikor ő akarja. Nem amikor mi akarjuk. Nem rólunk szól. Ja. Úgyhogy... Így van. Tehát amikor fiúk azon ábrándozunk, hogy de ez házasságban is, hogy szexualitás, és majd hogy szexeljünk, meg mit tudom én, az milyen rendszer? Majd ő kielégíti az én vágyaimat. Milyen rendszer? Az a rendszer. Így van. Ez én rólam szól. Az én rólam szól. Na, micsoda meggyőződések vannak itt, kérem szépen. Ja. Egyébként a szexualitás, vagy a szex a házasságban, az nem szükség.
Szükségre.
Még az sem. Hát figyelj, hallottál már olyanról, hogy valaki meghalt, mert nem szexelt? Tudod, a temetésen, hát mibe halt meg szegény Pista, mibe halt meg? Hát ez az, nehezen beszélek, de az azt, hogy mindig nemet mondott neki. Tehát ilyen nincs. Oké, tehát nem egy olyan szükséglet, amiben belehal az ember. Oké, tehát De figyelj, most oké, most átnevezünk egy másik tetezre, hölgyek, jó? Mert ti is hibásak vagytok.
Na.
Ti is hibásak vagytok. Oké? Az a baj, hogy túl sok romantikus filmet, meg Disney mesét néztek, vagy néztetek. Jön a herceg. Fehér lovon, igen. Igen, fehér lovon jött, így van. A dévúval, fehér dévúval, igen, jó van. Yeah. De tudod miért a minden romantikus film a házasságkötéssel... Nem, hát a házasságkötéssel ér véget, az a boldog vége. Mert az a boldog vége, igen. Mert az egyéves házassági évfordulón lenne, akkor nem romantikus film, hanem horrorfilm. Oké, ezzel is azt a képzetet keltik, hogy minden happy és nincs probléma. És boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ugye ez mindig a mesében, hogy összejöttek, és boldogan éltek, és ezt ültetik el az emberek meg a gyerekeknek a szívébe. Na, igen, hát pontosan ez... Oké,
ja.
Így van. Ugye? Mert oké, tehát ez a gondolat van ott a hölgyek fejében. Ő lesz az én férjem, az én hercegem, ő fog gondoskodni rólam, ő megvéd engem, ő vele mindig beszélgethetek én. Ő mindig meg fog engem kérdezni, hogy hogy vagyok, és mindig minden megcsinál nekem. És ez, mert hogy minden rólam szól, ezt már nem mondják hozzá. De itt van a becsapás része. És aztán jön a nagy csalódás, ugye. Mert nem sül el jól. Mert egy fél sem bírja ezt a terhet. Egy férfi és egy fér sem tudja elhordozni a terhet, amit egy hölgy rá tud helyezni a férjére. Mert a hölgyek egy megváltóra vágynak. De az egy van, pasi, ő Jézus. Ő bírja ezt a terhet. De egy férfi nem bírja. És minden nőnek Jézusra van szüksége. Legelső sorban. És aztán ott van a férj, akit meg Jézus fixíroz. Napról napra, hétről hétre, hónapról évről évre. Igen. Az asszonyt is, a férjet is. Ja, úgyhogy a házasságban ez az elv, hogy ez nem rólam szól. Ez egy kulcs. Tehát házassági tanácsadásnál mindig engedem, hogy a férj beszéljen előbb. Nekem ez soha nem jutna szóhoz. Ugye, hogyha elindul az asszony rész, akkor kész, vége. Elmegy az idő. Persze, még nem beszélnek sokat, hamar átadják a szót, de megkérdezem, mi a baj az asszonnyal? Hát, ezt nem csinálja, azt nem csinálja, amazt nem csinálja. Ne, és akkor mondja, mit nem csinál. Átnézzük az asszonyra. Mi a baj az emberrel? Hát, így csinálja, úgy csinálja, ezt csinálja, ezt nem csinálja, azt nem csinálja, mindig azt akarja csinálni, ugye? A baj mindig a másikkal van. De csak ez a lényeg. Hogy a baj az mindig a másikkal van. Tehát, hogy nem szolgálja őket elfogadható módon. Számukra elfogadható. Az egész rólam szól. Ez az elv. Az egész rólam szól. Sosem hallottam ilyet, hogy hát folyamatosan szolgál engem. Mindig a kedvemben jár. Annyira kedves. Annyira megértő. Lesi minden kívánságomat. Nekem ebből már elegem van. Ilyet nem hallottam még. A reality show. Ugye? Figyelj, ha 90%-ban ő a hibás, mert ilyen nincsen, hogy 100%-ban ő hibás, olyan lehet, hogy 90%-ban, igaz? 90%-ban mindig a másik a hibás. Akkor is ott van 10% az én részemben. Nem? Tehát olyan nincsen, hogy egy házassági problémával csak az egyik fél hibás. Nem, ott van a másik félnek is. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy oké, nem tudom az ő 90%-át megváltoztatni, de mindent megteszek, hogy az én 10%-omon dolgozzak. Mert ez nem rólam szól. Ez nem rólam szól. És változni fognak a dolgok. Mikor két ember egymást szolgálja, akkor azok nem fognak eltávolodni egymástól. Még akkor is, hogyha mind a kettőnek hülye természete van, más természete van, különböznek, vagy vannak nehézségek. De nem, hogyha két ember szolgálja egymást, nem fognak eltávolodni egymástól. És gyökeres változás fog beállni, ha úgy mész haza, hogy mostantól kezdve a házasságomban a dolgok nem rólam szólnak. Oké? Okay. Ha még nem házasodtatok össze, de már együtt vagytok, akkor meg azt mondom, hogy ezt a dolgot ezt meg kell beszélni, ha gond van az önzőséggel. Vagy megbeszélitek, vagy szakítotok. Ja, tehát vagy meg tudjátok beszélni, vagy akkor hagyni kell egymás békére. Ja, tehát a házasság ez nem fogja eltüntetni a dolgokat, inkább felnagyítja. Ha most önzőség van a kapcsolatban, akkor ha meg lesz a házasságkötés, akkor káó. Akkor káó lesz. Na, oké. Okay. Ez volt az első terület, jó? A házasságom. Második terület, a pénzügyeim. A pénzügyeim. Ez nem rólunk szó. Hoztunk már idióta döntéseket pénzügyekbe? Bőven. Oké, okay. Tehát én is így voltam. És az összes rossz pénzügyi döntésnek az eredete az mi? Hogy ez rólam szól. Ez rólam szól. Tehát senki nem kerül bajba azért, mert bőkezű. Hanem azért, mert kapzsi. Egy szívébe belül. Kapzsi. Oké, a kapzsiság a gyökere. Tehát volt olyan nekünk is egy időben, két autónk volt, mind a kettőt részletre fizettük, és minden, ami műszaki cikk volt, azt részletre vettük. Tehát nem bírtuk. Csak azért, mert nem volt türelmünk kivárni a dolgokat. És azt mondta, hogy inkább 10 hónapig félreteszek, és aztán megveszem, nem az, hogy megveszem, még nem az enyém, és 10 hónap alatt kifizetem. Például. Nem azt mondom, hogy ezek ördögtől való dolgok, de ha olyan eszetlenül csináljuk, mint hogy mondjuk én is csináltam annak idején, plusz még mellettem van két bevásárlókártya kimaxolva, a 40-50%-os kamattal, ahol a minimál az csak arra van, hogy a kamatot kifizes, tehát nem csökken a tartozásod, akkor tényleg káó. És mindez azért, mert rólam szól. Legtöbb esetben természetesen. És az azért van, mert a természetünk az nem adakozó, hanem elvevő, elfogadó. El akarjuk venni a dolgokat, meg akarjuk szerezni. Ez a bűnnel jött. Meg kell szerezem a dolgokat. Nem adom, hanem meg kell szerezem a dolgokat. De amikor Jézus beköltözik az életünkbe, tehát ott van, belép az életembe, akkor ő megváltoztat belül. És belülről kifelé elkezd változtatni bennünket. Tehát elkezdünk megváltozni belül. És van egy dolog, amit tennünk kell, természetesen. Pál apostol mondta ezt Timóteusnak, hogy növekedjünk az Isten félő életben. És azt mondja itt a Pál apostol ebben a részben, nem tudom már melyik Timóteus levélben van, hogy ott kifejezetten a pénzügyekről beszél, az Isten félő élet az abszolút összefüggésben van a kapzsiságból a bőkezűségbe. Tehát a növekedést mutatja azt, hogy az embernek a kapzsi szíve mennyire változik meg, és lesz adakozó, bőkezű szíve mások felé. Ja, úgyhogy a pénzügyek, azt nem be kell tenni. De ott indul, hogy milyen rendszerben működik az életem. Ez rólam szól, vagy ez nem rólam szól? Rólam szól, vagy nem rólam szól? És Isten több módját adja a Bibliában, hogy hogyan tudok ezen elindulni, hogyan tudom tenni. Jézus ugye azt mondta, hogy szeresd Istent, és szeresd másokat. Amit lefordítva, tehát azt lehet mondani, hogy tehát mi lenne a pénzügyeinkben is egy ilyen sorrendet állítanánk fel. Pénzügyünkben első Isten, második mások, harmadik én. Harmadik én. Ugye, mert amúgy hogy működik, amikor pénzügyekről tanítottalak benneteket, többször is már, akkor felírtuk, hogy hogyan fizetjük ki sorba a dolgokat. A hitelem, a kölcsönöm, a lakbérem, a rezsim, a kajám, minden. És a legvégén hamarad segítek valakinek, és a legvégén Isten. És közben minden nap ide imádkozom, hogy Isten áld meg a pénzügyeimet. És adj lehetőségeket. De fel van borulva a sorrend. Isten azt mondja, hogy szeresd Istent, szeresd másokat, és aztán jössz te, és majd meglátod a csodát. És akik elkezdtünk így élni, tényleg áttörés. Isten áttörést ad a pénzügyekben. Akik hitben megléptük ezt a lépést. Tehát első Isten, második mások, harmadik én. És lehet, hogy egy kicsit mérgesítesz, de gondolkozz. Csak gondolkozz. Lehet, hogy nem a legszebb autóm lesz, de a gyerekeim, mikor egyetemre mennek, ki fogom tudni fizetni nekik az egyetemet, mert akkor már fizetni kell majd mindenkinek valószínűleg. Mert most nem költem el azt a pénzt, amit esetleg ott nekik tudnék majd segíteni. Csak azért, hogy nekem bazi szép autóm legyen. Meg új, meg minden. Ja. És persze nem lesz 4, 5, 6, 7, 8 hitelcsap, amint csak folyik ki a víz, és sokkal több folyik ki, mint ami be. Ja. Tehát, mert hogy az életem ez nem rólam szól. Oké, tehát elsővé tenni Istent, ott van a Bibliában. Például a tized. A tized is erről szól. Tehát nem kell a pénzed, nem erről. Tehát amikor tizedről beszélünk, adakozással kapcsolatban, nem azért mondom, és nem azért mondjuk és tanítunk róla, mert kell a pénzed. Tehát Isten mindig is gondoskodott erről a gyülekezetről. Persze nem galambhozta valami, mit tudom én, melyik bolygóról, vagy leszállt egy csészely, azt hozott egy bőrönt pénzt, vagy mit, sose így. De Isten mindig is gondoskodott a következő lépés, amikor mentünk, és anyagi kihívások mindig is gondoskodott rólunk gyülekezetként. Tehát nem azért kell adj, hogy mert különben tönkre megyünk. Isten nem hagy bennünk. Ha mi az ő útján járunk, nem hagy bennünket tönkre menni, anyagilag sem. De a tized, az pontosan ezért van, hogy Isten megadja az útját, hogy hogyan tedd őt az első helyre, add oda. Add az Úr házába. A gyülekezet az Úr háza, de még azt is mondom neked, hogyha nem bízol bennünk, akkor add a pult utcai gyülekezetnek. De kezd el adni, mert ezt érted mondom, nem értem mondom. Érted mondom. Mert tudom, hogy Isten milyen áttörést ad, amikor a pénzügyeimben első helyre teszem Istent. És a tized az egyik lépés ebben. Ja. Miért küszködünk amúgy pénzügyekben? Azért, mert az egész rólunk szól. De ez megváltozhat. Megváltozhat. Gyökeresen. Abban a pillanatban, amikor elkezdünk úgy élni, hogy ez nem rólunk szól. A harmadik terület, a pályafutásom. A karrierem. Oké, sikerre akarsz jutni? Csúcsra akarsz jutni? Persze. Akkor szolgálj másokat. Segíts másokat. Az én meggyőződésem az, hogy a keresztényeknek kellene a legkeményebben dolgozó és leghűségesebben dolgozó munkaerőnek lennie a Földön. Tehát nekik kéne, a keresztényeknek kéne lennie. A mintadolgozónak. Mindegy, hogy milyen munkahely, de neki kéne vinni a prímet. Oké, tehát a nem hívő főnök így nyilatkozom. Én nem hiszem azt, amit ő hisz. De gyerekek, hozzatok még tizet ebből, az ilyenből. Mert oda teszi magát. Rábízhatok dolgokat, mert nem lopni fog, nem egész nap facebookozni fog, hanem csinálja a dolgát. És amit rábízok, azt meg fogja csinálni. Nem 100, hanem 110%-on. Ja. De fogalmat sincs, hogy milyen helyen dolgozom, mindenki tiszta hülye. figyelj, te legalább fizetést kapsz. József rabszolga volt. És mégis csinálta. Mégis csinálta. Keményen oda tette magát. Mégként tudod, mi történik? Keresztény főnök, keresztény munkahelye, sokan addig álmodoznak erről, amíg egyszer tényleg nem kerülnek egy keresztény munkahelyre, akkor gyorsan azt egy-két év múlva azt mondják, hogy bárcsak ne kellett volna keresztény munkahelyen dolgoznom, mert ez van, hogy keresztény főnök keresse keresztény munkaerőt. A keresztény munkaerő meg tojik bele a dolgokba, mert keresztények vagyunk, családban vagyunk. Így van, a keresztény főnök oda megy hozzá, mint például mondjuk én lennék, ezt tudom, mert volt nekem is Budapesten titkárnőm, akivel együtt dolgoztam, és csináltam helyette a dolgát, és egy idő után már elegem volt belőle, hogy én csinálom a titkárnői feladatokat is helyette, és tudod, mondom, hogy de hát ez ez így nem megy. Hát nem csinálod meg a dolgodat. Ó, hát hogy mondhatsz ilyet? Hát Jézus szeret. Meg hát olyan törvény.